Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a karácsony előtti közvetlen hittanórára Pirinszky Jánosról való megemlékezést szántam, hiszen 100 évvel ezelőtt született, és hát majd a karácsonyhoz kötődő irodalmi műveiből is szeretnék idézni. Meg kell róla emlékeznünk, hiszen azt lehet mondani, hogy a 20. századnak az egyik legkiemelkedőbb költői egyénisége, aki megvallottan katolikus ember volt, amikor egyszer valaki kérdezte tőle, hogy kicsoda ő, illetve hát arra akart utalni, hogy ő katolikus költő, akkor ő ezt így elutasította, hogy ő nem katolikus költő, hanem költő vagyok és katolikus. Valószínűleg azért nem, mert úgy gondolta, hogy ha ő azt mondja, hogy katolikus költő, akkor sokan a vallásos verselésnek a költőjét látták volna benne, mondjuk olyat, aki különböző ünnepekre vagy papi évfordulókra írogat verseket, akiket így szoktak hívni, úgy kissé gúnyorosan emelkedett irodalmi körökbe, vagy a sekrestés irodalom. Hát ő nem akart az lenni, bár hogyha a katolikust a maga teljességébe vesszük, akkor biztos, hogy illik rá, hiszen az annyit jelent, hogy egyetemes, általános, egyszerre egész. A költészete valami olyasmiről szól, ami a legegyetemesebb problémákat érinti, illetve olyat, ami az embernek az Istenhez való kapcsolatát jól mutatja, benne a bűnt, a szabadságot, a szenvedést, a reményt, a hitet. Tehát mindazt, ami a transzcendencia körébe tartozik. Ezért is lehet mondani, hogy nem csak Magyarországon van neki reneszánsza, hanem külföldön is, ugyanis a 70-es évektől már akadtak fordítók, akik lefordították egyébként nehéz verseit, de olyan témákat hoz elő, ami a világ minden tájékán megérinti az embereket. Tehát nem a falu végén kurta kocsma helyi jellegű, vagy az Alföld, a Tisza, egyébként gyönyörű versek gondolatvilágához, hanem az általános egyetemes emberi kérdéseket boncolgatja. Az, hogy milyen reneszánsza van, az látszik abból, hogy újabb könyvek jelennek meg róla, annak idején a Kuklai Antal katolikus pap, most a Borsodi Henrietta, elnézést, összekevertem, olvastam is a könyvét, annak a könyve jelent meg, de még a Vigília is sok embert megszólított, hogy mit jelentett neki Pirinszky János. Hát ki is volt ő, nagyon röviden. Ő 1921-ben született értelmiségi családból, a apja magas beosztású postatiszt volt, aki azonban viszonylag fiatalon meghalt, és valahogy úgy alakult az élete, hogy nők nevelték, azok voltak körülötte, nem csak az édesanyja, hanem nagynényei, de még a nővére is nagy hatással volt rá, hiszen elsőként olvasta és értette meg a verseit, aki amikor, hát sajnos halála előtt Pirinszkynek egy 5 évvel öngyilkos lett, az Erika húga, a nővére, onnétől kezdve már nem is írt verseket. Viszont a nagynényei között volt egy olyan valaki, aki valami fogyatékkal élt, és nagyon nehezen fejezte ki magát, a redukált beszédje volt neki, hogy mindig úgy kellett kikövetkeztetni, hogy mit is akart ezzel kifejezni. Némelyek szerint a verselésébe is átment ez a stílus, hogy ő maga is úgy írt, hogy csak azokat a leglecsupaszítottabb dolgokat mondta el. Én úgy szoktam jellemezni, hogy ír egy hagyományos verset, és akkor minden második sort kihúzza belőle, a többit pedig fejtsük meg, hogy mit akar mondani. Aztán volt egy nagynénje neki, aki apáca volt, és Rákospalotán abban az időben ilyen lányok javító intézetét nővérek vezették. A legjobb tudomások szerint most is van ott egy lány nevelő intézet, és hát meg kell mondanunk, hogy prostituált fiatal lányok voltak ott, akiket akkoriban hát bűncselekménynek számító tetteikért bevittek, és ő ezekkel találkozott, ezeknek az életét megismerte, és nem, érdekes módon nem egy ilyen elítélő módon, hanem beleérző módon írta az életükről. Hát most olyan verset nem olvasok föl, amit éppen egy ilyen prostituált lánynak a búcsúzása alkalmával írt meg. Úgy kell mindig megfejteni, hogy mit is akart vele mondani, hogy hát ezeknek is milyen mély lelki világa tud lenni, mikor úgy megtéri őket az élet. Találkozik ilyennel az ember, hogy valóban ilyen a társadalom szempontjából mélyre süllyedt embereknek is nagyon mély gondolatai tudnak lenni. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy az utcanők megelőznek benneteket Isten országába, csak oda kell tenni, hogy ha megtérnek. Tehát nem önmagában, hanem hogyha majd megtérnek. No, tehát egy ilyen környezetben nevelődött, aztán a piarista gimnáziumba került, valószínűleg jelen is tanár urat, persze, aki fiatalabb volt tőle, innét tudta eredeztetni a kapcsolatot, hogy nagyon jó barátságba kerültek Pilinszky és jelen is tanár úr, és ő is hát értő magyarázója volt Pilinszky költészetének. Aztán még akkor élt az apja, azt kívánta, hogy menjen a jogi pályára, el is kezdte, de hát az egyáltalán nem neki való volt. Utána átment egy másik egyetemre, ilyen olasz művészettörténet szakos lett, ahol hát az ő lelki alkatának megfelelő dolgokat tanult. Már fiatal korában verselt a Napkelet, a Vigília, az Élet nevű akkori folyóiratokban, és hát így telt az életek, hát közben kitört a háború. Hát ő épp abban az korban volt, amikor katonakötelessé vált, és 1944-ben őt is, mint besorozott katonát, hát nem a frontra vitték, hanem már akkor a németekkel neki menni kellett Németország irányába, Harbakba került, ott fogolytábor volt, ott látott talán még ilyen halálra ítélteket is, és egész biztos, hogy ez egy életre szóló élmény volt számára. Ugyannyira, hogy nem is egy versében ezt előhozta, ezt az élményt, hogy ő, amit ott megtapasztalt, nem tudott tőle szabadulni egész életébe. Ehhez az úthoz még azt el tudnám mondani, hogy amikor elment, hát ő nem deportált volt, mint ahogy a zsidókat deportálták, hanem hát olyan katonaként ment. A hátizsákját telerakta klasszikus könyvekkel, hiszen akkor is már írogató költő volt, és hát ott jött rá az úton arra, hogy ilyen útra nem lehet egy nagy hátizsák könyvet vinni, és úgy sorban rakta, dobálta ki azokat, mert az ő szavával mondva érvényét vesztették azok a könyvek, amik, mit tudom én, esztétikai könyvek voltak, szépirodalmi könyvek voltak, ott nem mondtak számára semmit, viszont egyetlen könyvet, a Szentírást, így mondja, mint egy hű kutya jött velem a Szentírás, mert annak volt akkor mondani valója számomra. Ez nagyon jól mutatja, hogy a Szentírás mennyire időszerű, mennyire az Isten szava az ember nagy nehéz helyzetében is. És hát megtapasztalja ott a Németország teljes összeomlását, pusztulását, és írja is az egyik eszéjében, hogy Németországot elhagyta az Isten, azt mondja, helyesebben az emberek hagyták el az Istent. Egyébként ugyanabban az időben volt ott Nyíri Tamás is, aki kortársa volt Pilinszkinek, papi ember volt, filozófia szakos is. Emlékszem, mert nekünk mondta órákon, hogy hát ő ugyanezt tapasztalta meg, mikor mentek ott Németországba, rombalőtt városokba, hogy mondták ott többen, hogy elhagyott minket az Isten, és hát akkor valaki azt mondta, nem, ti hagytátok el előbb az Istent. És ez vonatkozhatna a keleti háborús részekre is, hogy elhagyta az ember az Istent. Ebből az idejéből én egy-két verset azért felolvasnék. Minden ünnep valamiképpen a visszanyúló emlékhez kapcsolódik. Van is egy ilyen gyűjtemény, hogy Harbak, hogy egy kázi láger falára, és ezek a szenvedések, amit ő ott megért, az nála mindig Krisztusra vonatkozik végül is. Tehát a szenvedőben végül is Krisztus keresztjét látja meg. Azt mondja, egy kázi láger falára, ugye a katonaságnál is, meg a lágerekben is betűkkel jelezték az egyes épületeket. Ahova estél, ott maradsz. A mindenségből ezt az egyet, ezt az egyetlen helyet, de ezt azután megszerezted. Menekül előtted a táj. Lehet az a ház, malom vagy nyárfa, minden csak küszködik veled, mintha a semmiben mutálna. De most már te nem tágítasz. Megvakítottunk. Szemmel tartasz. Kifosztottunk. Meggazdagodtál. Némán, némán is reánk vallasz. Ez egy fogoly lehetett. De nyugodtan bele lehetne tenni a keresztúti stáció mondjuk harmadik elesésébe. Hogy ahogy Jézus ebben az elesésben, ebben a kifosztottságban megtapasztalja az ember nyomorát. Vagy ugyanígy a Ravensbrücki passió. Kilép a többiek közül. Megáll a kocka csendben. Mint vetített kép hunyorog. Rabruha és fegyenc fej. Félelmetesen maga van. A pórusait látni. Mindene olyan óriás. Mindene oly parányi. És nincs tovább. A többi már a többi annyi csak elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskadt. Az a Kolbe atya, aki kilépett a sorból, hogy megmentse a másik embert, valami ilyesmit élhetett át. Félelmetesen maga van. És úgy érzi, nincs tovább, már kiáltani se tud. Mint ahogy Krisztus se kiáltott már csak a kereszten. De aztán a húsvét élménye is hozzá kapcsolódik. És ez nagyon ismert vers. Mondják, hogy 20. századnak az egyik legnagyobb húsvéti verse, hogy a halál a megsemmisülésből hogyan válik győzelemmé a föltámadás. És fölzúgnak a hamuszínegek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitván zsoldosok, megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált, és resurrexit tercia dia. Ugye ez a régi liturgiában volt, mikor a pap mondta, hogy és föltámad harmadnapra, ugye mi is mondjuk, csak most már magyarul. Tehát ezek az élmények önálló éppen a Krisztus szenvedésével vonhatók párhuzamba, és a megváltás is, mert hogy ez egy nagy kérdés mindannyiunk számára, de különösen ezt átéri egy olyan ember, aki teljesen kiszolgáltatott. Aztán haza került a lágerből, meg a rabságból, és hát itthon újra kezdődött az élet. 1946-ban, 48-ban akkori fiatal költők az Új Hold folyóiratot indították, Nemes Nagy Ágnes is, lengyel, de sőt, tehát az akkori kiválóságok megalapították, és nem véletlen, hogy 2 évig volt ez a folyóirat, mert aztán megszűnt a lehetőség, hogy kiadják. És közben több más írásnak írt, Vigília, Válasz, Magyarok, és ekkor jelenik meg az első igazi verses kötete, mert amit ő korábban írt még a háború előtt, azt már nem válogatta be a köteteibe. És ugye a Trapéz és Korlátnak a címével jelenik meg az első kötet. Hát ugye ez a cirkuszosra utal, de valamiképpen az emberi létre. Ugye, hogy mi így ki vagyunk feszítve, és ilyen hajszálon függ az életünk sokszor. Ugye a hit valamiképpen ehhez kapcsolódik. Azt hiszem, sokak által ismert történet az, hogy egy cirkusz elmegy a falu végére, és ott kifeszítenek ott egy szakadék fölött egy nagy kötelet, és akkor jön az egyik ilyen artista, és nagy lélegzet elállító módon végig megy a kötéren, végig tolja a talicskát. Mindenki tapsol, és amikor ott bámészkodó embereknek fölteszi a kérdést, hogy elhiszitek, hogy vissza tudok menni? Elhisszük, hát látták, hogy elment, átment, akkor üljön bele a talicskámba. Ugye, ilyen a hit. Ugye? A Trapéz és Korlát is valami ilyesmi, hogy az emberi létnek ez az egzisztencializmusa. Hát ebben az időben kapta a Baumgarten díjat, az egy olyan díj volt, amit körülbelül 20 évig adtak, egy Baumgarten Ferenc nevű német-magyar költő, aki nagyon gazdag ember volt, alapított egy olyan díjat, hogy a tehetséges és szegény költők kapják meg. Ennek az elnök, ennek a kuratóriumnak Babits Mihály volt, és hát voltak miatt a problémák, hogy volt, aki nem kapta meg, megharagudott, mert a mai időknek megfelelő 2,5 millió, 3 millió forint összeggel járt a pengős világba. Hát már a háború után már csak 10 000 forintot adtak, de ne felejtsük el, hogy azért 46-ban azért 10 000 forint nagy pénz volt. Tehát megkapta ezt a pénzt, akkor ki tudott menni Rómába, hiszen ő olasz szakot is végzett, és hát őnek az is egy élmény volt, azt a világot láthatta, majd visszatér, de évekre letiltották. Tehát a Rákos időkben egyáltalán nem publikálhatott, hát ilyen korrektorként, ilyen könyvkiadóknál húzta meg magát. 57-től a újraindult új embernek lett a külső, majd belső munkatársa, ugyanis 56-ban az új embert is egy időre megszüntették. A 56-os cikket, hát megszüntették, és akkor utána 57-től engedélyezték, és hát a belső munkatársa lett ennek a folyóirat, vagy ennek az újságnak, Én nagyon nagy örömmel olvastam mindig azokat a evangéliumi elmélkedéseket, amit ő abban írt. Erre majd kitérek, tehát én fiatalon az írásaival megismerkedtem, sőt, hát első közt megvettem, amikor megjelent, ugye utána volt az első kötet, a Szálkák, ez valahogy 71 vagy mi körül jelent meg, és egy ilyen találkozó még dedikált adtam is vele, itt van a neve, hogy Bábel Balázsnak szeretette Pirinszky János. Egyébként hagyd mondjak el annyit, hogy tetszett neki a nevem. Jó név, jó név. De ugye, tehát én ismertem őt úgy, akkor is az írásaiból. A költészetét úgy ismergetnem kellett, mert az nekem is nehéz volt, de a prózai munkáit azt azonnal értettem. Mert abban ugyanezek a problémák voltak, és ő a lehet mondani irodalmi rokonainak Dosztojevszkijt és József Attilát tudta. Ha valaki olvasott Dosztojevszkijt, az látja azt, hogy mennyire a bűn, a bűnhődés, a szabadulás, az Isten léte mennyire foglalkoztatta Dosztojevszkijt. És nagyon egzisztenciális módon. Miért? Mert ahogy a Pirinszky is megtapasztalta a halál közelségét, ugyan ő is. Ugye a Dosztojevszkij is a kivégző osztag előtt állt. Csak az utolsó pillanatban jött a cári ukász, hogy átváltoztatják a kivégzését száműzetésre. És utána Dosztojevszkijbe örökké ez az élmény volt, amikor elment Svájcba, ha jól emlékszem, az Holbeinnek a Krisztusa, az a fekvő Krisztus, epilepsziás rohamot kapott Dosztojevszkij. Miért? Mert ő már ott volt a halál küszöbén. Hogy már bekötötték a szemét, és azt várta, hogy most agyonlőnek. És egy ilyen embernek egészen más az élet és halálhoz való viszonya, mint aki úgy simán, problémamentesen éli az életét. És ezért neki nagy rokona volt Dosztojevszkij, de ugyanígy József Attila is, hiszen azt is kínoszta éppen az élet értelmének és értelmetlenségének a kérdése. A költő egyébként hát magánéletében nem volt valami szerencsés, mert volt rövid ideig tartó házassága, meg voltak ilyen kapcsolatai művészekkel, irodalomtörténészekkel, sőt, Párizsban egy ilyen színésznővel is megismerkedett, amikor már később ki tudott jutni bizonyos, nem tudom, Széri Szűtön, jó ejtém a nemét, egy amerikai ilyen kicsit négeres hölgy volt, akivel sok levelet váltott, és ez meg is maradt abból az időben, az a levélváltás. Nem sikerültek ezek a női kapcsolatai. Egyébként egy önpusztító életet élt, hogy nagyon sok cigarettát szívott, nagyon sok kávét ivott, és hát nem véletlen, hogy amikor már végre révbe ért volna, egy Ingrid Fischő nevű hölgye, egy francia származás hölgye templomi házasságot kötött, egy hónapra rá meghalt. Tehát így a magánélete az nem sikerült neki. Ugyanakkor ő mindenkihez úgy nagy jósággal és szeretettel tudott találkozni és beszélgetni. Egyre inkább foglalkoztatták a bűnnek és a világvégnek a gondolatai. Például a tékozló fiú történetét, hogy nagyszerűen fogja meg, amikor azt mondja, hogy mi mindannyian tékozló fiak vagyunk, csak egyikünk elmenőbe van a háztól, a másik meg visszafelé, az atyai házba. Úgyhogy senki nem vetett a másiknak a szemére semmit, mert mert mindannyian tékozló fiúk vagyunk. És az ítéletnek a gondolata az ő létéhez nagyon hozzátartozott, hogy mi lesz ezek után, mi lesz a végkifejlet. És hát a Szentírásból, mint tudjuk, a Jelenések könyve az, ami hát éppen ezzel az idővel foglalkozik, hogy mi lesz Krisztus második elővetelekor, mi lesz. És egy ilyen prófétai írás fölül, vagy fölvonultatja a végső időknek a történéseit. És hát a 5. fejezetben ezt olvassuk a Jelenések könyvében. A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely 7 pecséttel volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki nagy hangon kérdezte, ki méltó rá, hogy kibontsa a tekercset, feltörje pecsétjeit. De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt kibontani és elolvasni a tekercset. Erre sírva fakadtam, mondja János evangélista, vagy legalábbis az, aki írta, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni. Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám, ne sírj. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja, ő majd kinyitja a könyvet, feltöri a 7 pecsétet. Tehát ez a végső idők könyve, ami az ember bűneit, de ugyanúgy erényeit tartalmazza, amikor kinyitják ezt a könyvet, az élet könyvét. Hát ő ezt megverselte. Ennek ismeretében most már értjük majd a Introitus című versét. Ugye Introitus volt a kezdet, ő még ugye a régi misét vette alapul, amikor ugye elkezdte a papa misét a lépcsőimával, ez volt a Introitus. És ugye az örök életbe való belépés az milyen lesz? Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, és kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, és hogy mer puszta kézzel, és ki ne félne közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek, végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Ugye az egész apokalipszis ismeretében írja ezt, mert ott van, hogy a nagy tengervize is, hogy megy a bárány, a Jézus Krisztus rászáll trónjára, és ő az, aki kimeri nyitni az életnek a könyvét, a 7 pecsétes könyvet. Tehát, ha az ember érti a versének a hátterét, és meg tudja fejteni a mondandóját, akkor rájön arra, hogy mennyire egyetemes, és mennyire transzcendens ez a költészet. És most, mivel közeledik karácsony, én egy-két ilyen karácsonyi gondolatát olvasnék föl, ami ugye az új emberben jelent meg többnyire, amiből kitetszik, hogy a karácsonyhoz nem úgy nyúl hozzá, mint a Zelmar Langerlöf, hogy ottan csodás, angyalok meg pásztorok mennek és csillog, villog minden, hanem azt is mindig a megváltásnak a horizontján belül szemléli, még a karácsonyt is. Hozzáfűződik ehhez a könyvhez az az élményem, hogy Gát István papköltő volt, Vigiliában jelentek meg neki könyvei, és egy hagyományos módon verselgetett, de még Babics is azt mondta rá, hogy jó versei vannak, tehát tudott írni a Pista bácsi, én csak így hívtam, mert barátságban voltam vele, aztán mondja, hogy ez 40 éve ezelőtt volt, hogy te, én nem értem ezt a Pilinszkit, a verseit én nem értem. És akkor mondtam neki, hogy Pista bácsi, odaadom neki ezt a könyvet, ezt a, akkor jelent meg a Szögés olaj, olvasd. Aki így tudott prózát írni, az biztos, hogy jó verseket írt. Csak legfeljebb mi nem értjük. Odaadtam, elolvasta, azt mondja, igazad van. Aki így tud prózát írni, egy gondolatot kifejteni, az, az nagy költő. Ha ír, legfeljebb én nem értem. Na, az egyik karácsonyi gondolata, első karácsony óta. Nincs nyomasztóbb, mint az élet kegyetlen törvényét szemlélni. Azt, hogy egymásból élünk. Hogy fölfaljuk egymást. Azt, hogy a természet rendje egy éjségből és rettegésből fölrakott, önmagában vérző gúlához hasonló. És ebbe a kegyetlen rendben lépett be, megszületvén és megtestesülvén Isten báránya, ami Jézusunk, hogy a világ kegyetlen rendjét megváltsa. A vérző gúlán, mit sem módosítva, gyökeresen megfordította annak a jelentését. Nem tagadta, hogy fölfaljuk egymást. Azt mondta inkább, hogy mindannyian étel és táplálék vagyunk. Már itt a világban, e vérző gúlán belül a kegyetlen tényeket a szeretet realitásává változtatta, amikor valódi ételként és valódi italként osztotta szét magát, mindannyiunknak példát mutatva. Az első karácsony a Fiú Isten megtestesülése óta mindenek prédája helyett, mindenek ételévé, táplálékává lettünk, s tudjuk, hogy a természet rettenetes törvénye mögött valójában a szeretet örökös áldozása a végső realitás. Ezt, ugye ezen elmélkedni kell, és azt lehet mondani, hogy még egyszer el kellene olvasni. Szen a másik, a karácsonyi gondolatot. Szép a karácsony költészete, de ennek a költészetnek a gyökere véghetetlenül mélyebb, s tulajdonképpen még nem teremte meg valódi gyümölcseit közöttünk. Isten, írja Simone Weil, tiszta szeretetből alkotta a világot. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem isteni szeretet lemondásának a műve. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Hogy kell ezt érteni? Az Isten kilép a maga tökéletes világából, hogy megteremtse ezt a tökéletlen világot, hogy így mondjam, amiben ott lesz majd a bűn is, vagyis lemond az isteni tökéletességéről. És aztán folytatja. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Innét minden valódi alkotás és minden valódi cselekedet és vállalás mélyén a szeretet alkalma és az aszkézis szabadító jelenléte. De a teremtő szeretet nem lett volna teljes, ha Isten a maga istenségében nem vállalja a megtestesülését. Kreáció, inkarnáció, passzió. Tehát teremtés, megtestesülés, szenvedés. Ugyanannak a feltétlen, ugyanannak a szent szeretetnek a túláradása, túlkapása, amely Krisztus végül is a keresztre emelte. Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek a drámának a centrumában áll a megtestesülés titka, az isteni ártatlanság makulátlanul tiszta jegyeivel. Így a teremtő lemondás jegyében a karácsony egyszerre az egész teremtés elfogadásának és szeretetben való fölülmúlásának az ünnepe. Isten szeretete és szabadsága, a valóságos helye, innét univerzalitása. Ezért, hogy jó hírével mindent bevilágít, hogy térben és időben minden, ami szép és igaz, tudva nem tudva feléje mutat, s méltán meríthet világosságot belőle. De, mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szeretet, a megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphetett közénk. Igaz, kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény ez, de reális. Ugyanaz a szelídség meg engedelmesség bírta a teremtett univerzumot, a gyengétségnek erejével a kereszt vereségén túl meggyőzte a világot. A karácsonyi bölcsőben kisdedek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan. Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja el a földet, nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísérője minden békétlenségnek, szelítsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ír, e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül, vajon, valaha is, meg fogja teremni valódi gyümölcseik közöttünk? Ugye a mai Patinfi népébe kérdezzek meg nemes embereket, hogy neki mit jelent karácsony. Hát mindenki a evés, ivás, meg hogy együtt van a család, erről beszél. Hát ami biztos, hogy ahogy ő itt mondta az elején, hogy nagyon nagy a költészete, hatástörténete. De erre a mélységre hát nem jutnak el az emberek, amikor a karácsonyra gondolnak. És amikor, mit tudom én, megkérdezik tőle, hogy mondjon el egy emlékezetes gyerekkori emlékét, akkor ő úgy válaszol, hogy ő a gyerekkori emlékre azt tudja mondani, hogy az történt ugyanis, hogy a föltett kérdésre részletek helyett valami módon gyerekkorom egészen rohant meg. De a két igen, mint előbb használtam, már is rossz, hiszen ez a kép nélküli, képeken túli emlékkép olyan intim volt, hogy jelenléte leginkább az égbolt mozdulatlanságára hasonlított. De miért jutott eszembe gyerekkorom egészen? Azt hiszem azért, mivel a gyerekkor és épp egészében, épp lényege és egésze szerint karácsonyi. És ugyanez természetesen fordítva is igaz. A karácsony hangulata, szertartása, szimbolikája, ezer népszokása, soroljam még, szinte mindent fölmutat, ami szép és igaz, a gyermeki érzékenység világában egyáltalán föllelhető. Hogy a karácsony a megtestesülés csodájával együtt valamiképp az örök gyermeki legszebb megfogalmazása, épp úgy minden, még a legszomorúbb gyerekkor is karácsonnyal teres. Hát ez is egy olyan gondolat, amin nagyon el kell gondolkodni, hiszen folytatja, amiben minden gyerekkor találkozik ott, azon a ponton, úgy érzem, öröktől ott áll mindannyiunk karácsonyfája, megváltásunk záloga, egyetemes betlemi csillagával. Ezért hozott hát zavarba a kérdés, s merült fel bennem válaszul egész gyermekkorom, némán és kimondhatatlanul. Tehát azok az írások, amik így megjelentek az új emberbe akkoron, ünnep köröknek megfelelően, azok is tele voltak teológiai gondolattal, és lehet azt mondani, hogy akkor érte a fénykorát az új ember, amikor ilyen emberek, mint Pilinszky, Fekete István, Rónai György írtak benne, és hát tényleg önálló esszéi gondolatai voltak ezeknek a kis tanulmányoknak azon időkben, amikor annyira cenzúrázták az új ember újságot, de talán éppen ez volt a lehetőség annak, hogy egy olyan államegyházügyi korrektornak, aki nem értett ilyen gondolatokat, hát átengedett, mert azt mondta, hogy hát ez miért, ez senkit nem fog zavarni. Hát most még egy verset is olvasnék föl karácsony ünnep köréből, amit szintén az egykori világháborús emlékre emlékezve utalt. Ez a címe a versnek. A fényességes angyal is, ott van alatta, emlékezés egy világháborús karácsonyra. Az égbolt elsötétedett, és akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is olyan sötét lett. Nehéz szétszedem. Gyermekszívünk is oly nehéz. A házak is, a kertek, az egész törékeny világ. Éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek. A fényességes angyal is, ő is a földre lépett. Hát ez is egy olyan vers, ami ennek hátterében érthető meg, hogy elsötétedik a világ, zord fellegek vannak, föld is sötét volt, és ezen áttör a fényességes angyal. Ez a vers is üzenet lehet olyan embereknek, akik úgy gondolják, hogy mondjuk maguk vannak, szenvednek, betegek, elkeseredettek, vagy akik azt gondolják, hogy na hát, nélkülözik így a családnak a melegét, hogy most akkor nekik nincs is karácsonyuk. A költő azt mondja, hogy van, mert a mélysége éppen az a karácsonynak, hogy Jézus Krisztus születése az is maga a megpróbáltatás, a kiszolgáltatottság, a szenvedésekkel teli világba történt, kivetettségben, aztán üldözöttségben. És hát az a csendesség, amivel ő születik, és nem nagy csinadrattával, ez azt mutatja, hogy az igazi nagy dolgok, azok valahol mindig csendben történnek, ha más nem az emberi lélek mélyén. Franz Varillon, aki hasonló szellemiségi teológus volt, mint Pilinszky, az írt is egy ilyen könyvet, aminek az volt a címe, hogy Isten alázata és szenvedése, hogy hát az Úr Jézus a születésével megmutatta az Isten alázatosságát, és megmutatta azt, hogy a szenvedő világgal, a kiszolgáltatott emberrel is szolidáris lett. Ezért nem szabad az embernek soha elkeserednie, mert nincs az a helyzet, amikor ne mondhatná valaki azt, hogy azért a prófétai jövendőlés az rám is áll, ugye Jézus Krisztusban az Emmanuel, velünk az Isten ott van, ha nem is a külső szerencsés dolgokban, de éppen azáltal, hogy vállalja a mi sorsunkat. Hát ez a karácsonynak a legmélyebb üzenete hozzánk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.